28. fejezet. A hír Salamancából érkezett, ahonnan egyébként rengeteg értesülést kaptak dr. Patrick Curtis tiszteletestől, a Salamancai Egyetem csillagászat és természetrajz szakának professzorától. Pontosabban szólva Don Patricio Cortez-től, ahogy a spanyolok nevezték, aki valóban professzor volt és az ír főiskola rektora, ám jelenleg épp Lisszabonban tartózkodott, mivel a franciák rájöttek, hogy a 72 éves pap Istenen, a csillagokon és Spanyolország természetrajzán kívül más dolgokkal is foglalkozik. Don Patricio Cortez ugyanis Anglia egyik európai kémfőnöke volt. A hírek karácsony előtt két nappal jutottak Lisszabonba dr. Curtishez. Épp egy kis templomban gyóntatott, segítséget nyújtva a helyi papnak, ám az egyik bűnbánó nem gyónni jött, hanem híreket hozott. Dr. Curtis sietve elhagyta a gyóntató fülkét, és bocsánat kérően a hívőkre mosolygott. Miután gyorsan keresztet vetett, széthajtogatta az iratokat, amelyeket a határ túloldaláról küldtek neki. A futár egy lókereskedő, aki a franciákkal is üzletelt, ezért akadálytalanul utazhatott, vállat vont.
Hát, sajnálom, hogy ilyen későn hoztam, atyám, de alig találtam meg magát. Jó munkát végeztél, fiam. Gyere velem!
Csak hogy kétségbejtően kevés idejük volt. Curtis azonnal Wellington szállására ment, és megzavarta Hogan őrnagyvacsoráját. Az apró termetű ír Wellington saját hírszerzésének parancsnoka arannyal jutalmazta a futárt, majd sietősen a tábornok elé vitte az elfogott francia jelentést.
Az Isten verje meg!
A tábornok fagyos pillantással fordult Hogan felé.
Semmi kétség nem fér hozzá?
Nem, uram, ez a császár kódja.
Az Isten verje meg!
Wellington az idős papra nézve bocsánat kérően vállat vont, de aztán ismét előtört belőle a káromkodás.
Hey, az Isten verje meg!
Ideje volt üzeneteket küldeni Ciudad Rodrigóba és Almeidába, hogy kimozdítsa Nernt Frenadából, és útnak indítsa a könnyű hadosztályt. De ő méltóságát nem ez aggasztotta. A francia elterelő hadművelet miatt aggódott, amit a dombokon át indítottak, hogy lerohanják a Douro völgyét. Az Isten verje meg! Wellington tavasszal olyan hadjáratot akart indítani, amilyet még nem látott a félsziget. Ahelyett, hogy a Ciudad Rodrigóból és Badajozból keletre vezető utakon tört volna előre, onnan akart támadni, ahonnan a franciák nem számítottak volna rá. Észak-Portugália dombjaitól keletre akarta vezetni seregét, jókora körívet írva le, hogy elvágják a francia utánpótlási útvonalakat, és csatára kényszerítsék a döbbent, körülzárt ellenséget. Ehhez pontonokra volt szüksége, hatalmas, esetlen bárkákra, hogy átjussanak a folyókon, amelyek a támadás útjában állnak. Az állóhajókat a Dúrónál kell megépíteni, a franciák azonban most azt tervezik, hogy elfoglalják a folyóvölgyet, mely az idei tél kivételével csekély jelentőséggel bír.
Ó, az Isten verje meg!
Hát, elnézést, Curtis. Szóra sem érdemes, milord.
Még aznap este futárok indultak útnak észak felé, egy tucat mérföldenként lovat váltva, hogy mielőbb figyelmeztessék a briteket a franciák közelettére. Wellington maga is követte őket. Először Ciudad Rodrigóba ment, mivel attól tartott elveszíti a Spanyolországba vezető kaput. Úgy vélte Nörn kis szerencsével Barca de Alvánál fel tudja tartani a franciákat. Nörn vezérőrnagy csak egy pillantást vetett a parancsra, majd gondolkodott egy kicsit, és úgy döntött, nem engedelmeskedik. Őméltósága nyilvánvalóan elfeledkezett Isten kapujáról, vagy csak nem hozta azt összefüggésbe Ádrádosz falujával, ahol már állomásozott egy brit haderő, ami feltarthatta a franciákat. Egy szánalmasan kis haderő, amely csupán egyetlen zászlóajból, egy csapat szedett-vedett lövészből és egy rakétás alakulatból állt, de ha csak 12 órán át tartani tudják a hágot, akkor Nörn felmentheti őket. A náthája varázslatos módon elbújt. Most azonban késésben volt. A hó feltartotta, és attól félt, túl későn érkezik. Útközben találkozott a hágótól érkező Terezával, meghallgatta az üzenetet, amit hozott, és megkérte a nőt, csatlakozzon a katonákhoz, akik erejüket megfeszítve küzdöttek a hóval. Aztán összefutott a rideg és dühös Sir Augustus Fartingdale-lel is, aki ragaszkodott ahhoz, hogy komoly panasszal éljen Richard Sharp őrnaggyal szemben, ám Nörn udvariasan elutasította a kérést és megkérte, majd végül felszólította Sir Augustust és Lady Fartingdale-t, folytassák az útjukat. December 26-ának estején a szél még több havat hozott és vele ágyuk morajlását. Még pirkadat előtt tovább indultak. Nörn hallotta a dombok között visszhangzó ágyúszót és a hajnal fényében megpillantotta az előttük gomolygó füstvátyolt is. Az ágyuk egyre csak dörögtek. Előre az ágyuk felé! Mindig csak az ágyuk felé! Előre küldte a legjobb csapatait, megparancsolva, hogy olyan gyorsan menjenek, ahogy csak tudnak. Tereza az egyik spanyol könnyűgyalogos zászlóajjal tartott, mely a hágó melletti dombok felé indult, hogy oldalba támadja a franciákat. A katonák a nő vezetésével átküzdötték magukat a havon, hallgatva az ágyúzást, ami azt hirdette, a csata még mindig tombol, és a védőknek szüksége van a felmentő csapatok segítségére. Aztán az ágyuk egyszer csak elnémultak. A dombvidék látszólag elcsendesedett. Az ágyuk pihentek. A franciák beözöllöttek az udvarra, öd rivalgás közepette rohantak előre, át a leomlott keleti fal kövein. Sehol sem láttak ellenséget. A francia tisztek kardjaikat szorongatva nézték a falakat és a bástyákat, célpontokat keresve embereiknek, ám a kastély üresnek és némának tűnt. Aztán az egyik katona kiabálni kezdett, hogy a bolti valatti alacsony kő torlasz mögött brit gyalogosok rejtőznek.
Roham! Tűz!
A gyalogos sor tűze az udvar felé csapott.
Tűz!
A második sor katonái eltolakodtak bajtársaik mellett.
Tűz!
A harmadik sor is tüzet nyitott. Mögöttük még két sor tolongott, még a többiek újra töltötték fegyvereiket, és beálltak a bajtársaik mögé.
Tűz!
A boltíves átjáró immár biztonságban volt.
Az ajtókat!
A tisztek a kaputoronyba és az észak-nyugati toronyba nyíló ajtók ellen vezették embereiket. Az ajtókat azonban kövekkel torlaszolták el, ahogy az északi falra vezető lépcsőt is. A francia gyalogság ekközben egyre csak özönlött befelé az udvarra, abban a hitben, hogy győzedelmeskedtek.
Most! Mordult rá Sárpa kürtösre. Most!
De Breton előre látta mindezt. Tudta, hogy az udvar halálos csapdává válhat, ha a katonák nem tudnak benyomulni az öreg toronyba.
Tűz!
Üvöltöttek rá a francia tisztek az embereikre.
Lőjétek az átjárót!
Ekkor megszólalt a kürt. A hangszer végig játszotta a teljes oktávot, majd még egyszer és harmadszor is.
Tüzet nyis!
A megmaradt rakétákról Gilliland mélységes utálkozása közepette, már eltávolították a rudakat, és a tüzérek most meggyújtották a gyutacsokat. Miután megbizonyosodtak arról, hogy azok valóban lángra kaptak, a rút nélküli hengereket kidugták a lőréseken és a kövek közötti lyukakon, vagy átemelték a melvéden, majd lezúdították a franciáktól zsúfolt udvarra. A hengerek előbb csak füstcsíkokat húzva bukdácsoltak, de aztán hirtelen felbömbölve életre keltek, és a rudak nélkül céltalanul őrjöngve sűvítettek ide-oda az udvaron.
Gyerünk a többit is!
Egyre több és több rakéta zúdult az udvarra. Gránát fejeik sorra felrobbantak, lángcsóváig pedig összeégették a franciákat, ahogy szeszélyesen lepattantak a kövekről és feldöntötték az embereket. Lángok és robbanások csaptak fel, miközben Sharp ráüvöltött embereire, hogy lőjenek ki még több rakétát. A fegyverek közül néhány berepült az istálóba, ahonnan aztán még több lángjelvet és füstöt fújtak a franciák kusza tömegére. A többségük azonban ösvényeket vágott a tolongó katonák között, majd végül vas szilángokat szórva a halál gyűrűit alakították ki az udvaron. A tömör fejes rakéták nekicsapódtak a lábaknak és a sebesülteknek, mire a franciák rémülten felüvöltöttek. A rakéták pedig egyre csak jöttek.
Le a lépcsőn!
Sharp levezette Harpert és a kürtöst a gyalogosokhoz. 200-an voltak, és zászlóikat maguk mellett tartva már várták ezt a pillanatot. Sharp előre lögdöste a kürtöst.
Fújjon tűzszüneti parancsot!
Azokra a gyalogosokra pillantott, akik nem az átjárót őrizték.
Szuronyt szegez!
A kürtös újra meg újra jelzett a rakétás alakulatnak, ám Sharp nem hallotta a kürtszót. Csak a fém csikorgását és a kattanásokat hallotta, ahogy a 17 hüvelyk hosszú pengéket a puskák cső torkolatához illesztették. Ő is előhúzta a saját pengéjét. Az acél fényesen csillogott a boltíves átjáró félhomályában. Sharp várt egy kicsit, megbizonyosodva arról, hogy nem jön több rakéta.
A kőtörmelékig megyünk, és nem tovább.
Megtisztítják az udvart, legyilkolva az ellenséget. Mert még most, a vereség órájában is foggal, körömmel harcol majd, megtépázva a francia haderőt, olyannyira meggyengítve, hogy az képtelen lesz végrehajtani a feladatot, amiért ide küldték.
Roham!
Ez volt az egyetlen módja, hogy befejezzék. Karddal a kézben rohamozva, és bár a csatát már elvesztették, azt még mindig elérheti, hogy a franciák megbánják a napot, amikor Isten kapujába tették a lábukat. Beléjük plántálhatja, hogy rettegjenek a következő csatától, és az emlékezetükbe vésheti e hely minden keserűségét.
Kapjátok el őket!
A kard oldalra csavarodott a kezében, ahogy lecsúszott egy csontról, de az ellenfél a földre került.
Hallotta a hétcsövű robaját, és körbe pillantva látta a gyalogosok kivillanó fogait, a vörös egyenruha és a keresztbe vetett fehér válszíjak fölött. A pengék előre döftek, a bűzlő rakéta maradványokkal teli udvar füstbe burkolozott, a franciák pedig menekülni kezdtek a félhomályból előtörő csatasor elől. Sharp látta, hogy az egyik tiszt megpróbálja összevonni a katonákat. A francia felé döfött, és érezte, hogy annak kardja megcsikordul az övén. Aztán rávetette magát ellenfelére, és a súlyos pengével ütlegelve a földre terítette. Már látta maga előtt a kőhalmot. Gyerünk! Kitépte a kardpengét a sebből, és újabb ellenfelet keresett, ám a franciák visszavonultak. Az udvar ismét az övé volt. Ráöltött Brookerre, hogy sorakoztassa fel a gyalogosokat a törmelékhalom tetején. Látta a két megtépázott, piszkos lobogot, ahogy büszkén magasodtak a csatasor fölé. Amint ott állt a zászlók előtt, kezében vértől vöröslő karddal, hirtelen az az örült késztetése támadt, hogy indítson rohamot a völgyön át, mintha 200 gyalogosával el tudná űzni a franciákat a dombok közül. Kijátszotta az utolsó ütőkártyáját. Ez volt a végső meglepetés, a legutolsó fricska. Immár nem maradt más, csak a puskák és a szuronyok. Tudta, hogy még a következő támadás előtt vissza kellene vonulniuk, az esze pedig azt súgta, most kellene indulni, amíg még vissza tudja vonni Frederikson embereit a dombról, és amíg a franciák nincsenek a sarkukban. Csak hogy Sharp nem volt hajlandó visszavonulni addig, amíg nem látja az ellenség arcát. Nem vonulnak vissza. Ekkor lövöldözést hallott balról, és azon tűnődött, talán a franciák támadást indítottak a kapu ellen.
Vigyázzon a kapura, Mr. Brooker!
Uram!
Hol vannak már azok a kurafik? Miért nem jönnek? Ez volt a győzelmük pillanata, amikor Sharp nem tudja többé visszaverni őket. Azon töprengett, hogy az ágyuk talán ismét tüzet nyitnak, kartáccsal szórva meg a gyalogosokat, elűzve őket a kőtörmelékről. Továbbra is a rakéták füstjét bámulta, és egyre csak tépelődött, vajon miért nem jön az ellenség. A füst lassan oszladozni kezdett, és hirtelen észrevette, miért nem lőnek az ágyuk. Az őrtorony dombja ellen indult zászlóaj teljes visszavonulásban volt, tömött sorokban özönlöttek át a völgyön. Sharp elvigyorodott. Kedves William megfutamította őket. Kedves William örjöngött a dűtől.
Tékurafik! Tékurafik!
Rázta az öklét az égszínkék egyenruhás katonák felé, akik a kastély mögül előtörve szuronyaikkal megrohamozták a Frederikson ellen indult francia zászlóaljat.
Ej, tékurafik!
A spanyolok elorozták előle a harcot.
Uram!
Mutatott Harper balra. Hangja győzedelmesnek tűnt.
Uram! Lövészek! Rengeteg zöld kabátos!
Hogy a fenébe kerültek ezek ide? Tűnődött Sharp. Érezte, hogy a vereség nyomasztó súlya elenyészik, és szinte hitetlenkedve nézte, amint a franciák elmenekülnek a kastélytól, szárnyukon a brit elővéd laza csatasorával. Aztán jobbra fordulva észrevette a spanyol egyenruhákat a dombon. Győztek.
Gyalogosok! Előre!
Hexville lecsapott,